Tisztelt hallgatóság, Orosz Ákos vagyok. Előadásom címe Algoritmusok tervezése TDMA alapú szenzorhálózatok ütemezéséhez. Szerző társaim Róth Gergő és Simon Gyula. Az előadásban először szó lesz arról, hogy mi is a probléma, hogy kezeljük a szenzorhálózatokat. Majd ismertetem a hibatűrő TDMA ütemezés alapjait. Utána bemutatom a gyűrű topológiát, és hogy miért pont ezt választottuk a probléma megoldására. Majd a később említett indokból Hamilton körök keresésére ismertetek általunk javasolt módszert. Utána pedig összefoglalom az elmondottakat, és összegzem az eredményeket. A probléma alaphelyzetben az, hogy vezeték nélküli szenzorhálózatokkal dolgozunk, vagyis ezeknek a szenzoroknak egy saját energiaforrásuk van, jellemzően valamilyen elem, aminek ugye kicsi a kapacitása, de ugyanakkor erről kellene viszonylag hosszú ideig működniük megállás nélkül. Ennek megoldására lehetős, vagy kitétel, hogy kis kitöltési tényezővel rendelkezzenek, vagyis idejük nagy részében nem működjenek, hanem aludjanak. Erre biztosít egy lehetőséget a TDM alapú ütemezés, vagyis időosztásos rendszerben ébrennek fel a szenzorok és alszanak el újra. Ezek a szenzorhálózatok jellemzően ad-hoc felépítésűek, viszont az üzenetek áramlása szempontjából többféle struktúrát is képítettünk bennük. Ez lehet fa vagy mesh struktúra, illetve az általunk használt, tipikusan vagyonvédelmi rendszereknél is alkalmazott kör struktúra. Illetve az se árt, hogyha egy szenzorhálózat valamilyen szinten hibatűrő, tehát hogyha egy szenzor vagy egy két szenzor közötti kommunikáció valamilyen okból meghibásodik vagy megszűnik, akkor a hálózat továbbra is tudjon működni és ne álljon le. A probléma megoldása az a szenzorhálózatokat egy kapcsolati gráffal ábrázoltuk, ahol a gráf csúcsai az egyes szenzorokat reprezentálják, a gráf élei pedig a két adott szenzor közötti kommunikáció minőségét, az élsúlya jelenti a kommunikáció minőségét. Dolgozhatunk irányított gráfokkal, ahol a két csúcs között két él megy mindkét irányba, és a kettőn akár különböző súly is szerepelhet. Mi irányítatlan gráfokkal dolgozunk, amikor is a gráfot úgy adtuk meg, hogy a két iránybeli kommunikáció közül a gyengébbet vettük alapul. Majd ha ezt a kapcsolati gráfot így felépítettük, akkor abból csináltunk egy úgymond bináris gráfot, ugyanis minket különösebbképpen nem érdekelt az, hogy most a szenzorok nagyon jól tudnak kommunikálni egymással, vagy csak kicsit jól, hanem a struktúra felépítése szempontjából az volt az érdekes, hogy tudnak-e kommunikálni, vagy nem. És ezért felépítettünk egy ilyen bináris gráfot, ahol akkor megy él a két szenzor között, hogyha a kapcsolati gráfban az élsúlya meghalad egy bizonyos határt, hogyha pedig nem, akkor nem megy él a két csúcs között. Majd ebben a gráfban az a cél, hogy keressünk egy olyan adatszerkezetet, ami megfelel az általunk kiválasztott struktúrának az üzenetek továbbítása szempontjából. Mivel a körstruktúrát választottuk, illetve a gyűrűnek is nevezik, ezért nekünk Hamilton kört kell keresni a gráfban. Illetve, mivel hibatűrőnek kell lennie a hálózatnak, ezért egy mindjárt ismertetésre kerülő B Hamilton kört fogunk keresni tulajdonképpen. A Hamilton kör az ugye egy olyan kör a gráfban, ami minden csúcsot pontosan egyszer érint, ezáltal lehetővé tesz, hogyha a szenzorok ilyen sorrendben kommunikálnak egymással, akkor minden szenzorhoz pontosan eljusson az üzenet, és ne szakadjon meg az üzenet továbbítása. Viszont, hogyha egy csúcs, vagy esetleg egy két szenzor közötti kommunikáció valamilyen okból megszűnik, akkor ez az egész rendszer képtelen lesz tovább működni. Annak érdekében, hogy hibatűrést vigyünk a rendszerbe, egy olyan Hamilton kört definiáltunk, ahol a egy adott szenzor nem csak a következőnek, hanem az azután következőnek is képes üzenetet továbbítani. Ezáltal, ha az egyik kiesik, akkor a két szomszédja még tud kommunikálni egymással, és az üzenet küldése nem szakad meg. Ezt a struktúrát neveztük el Bay-Hamilton körnek. Itt látható egy ütemezés, amely egy négy szenzort tartalmazó kis hálózatot ír le. Hogyha nem hibatűrő esetet vizsgálunk, akkor csak a T-vel jelölt transmit, vagyis adás, illetve az R-jelölt receive, vagyis vételüzenetek történnek meg, események történnek meg. Itt a hálózat esetben úgy működik, hogy az egyes szenzor ad a kettesnek, majd továbbadja az üzenetet a hármasnak, majd a hármas továbbadja a négyesnek, és végül a négyes az egyesnek, és ez így folytatódik tovább körkörösen. Amennyiben viszont hibatűrő hálózatot szeretnénk felépíteni, bejönnek új események is a szenzorokhoz, ilyen például az S-re jelölt Snoop esemény, ami egy olyan esemény, hogy az éppen aktuális adással van egy időben, és ahhoz a szenzorhoz tartozik, amelyik a körben az adó szenzor előtt helyezkedik el. Vagyis, hogyha az egyes ad a kettesnek, akkor mivel a körben a négyes szenzor van az egyes előtt, ezért a négyes fogja meghallgatni ezt az adást, és ha úgy észleli, hogy minden rendben van, akkor nem csinál semmit, ha pedig úgy észleli, hogy az egyes nem tudta elküldeni a kettesnek az üzenetet, akkor ő egy külön erre a kiadott időpontban küldi el a kettes szenzornak az üzenetet. Ezáltal biztosítva azt, hogy hibatűrő legyen a hálózat. Térjünk rá arra, hogy lehet a gráfokban ilyen gyűrű vagy kör struktúrának megfelelő szerkezetet, tehát Hamilton kört keresni. A Hamilton kör keresése az egy MP-teljes probléma, szóval nem létezik rá olyan heurisztika, ami gyorsan és biztosan tud találni Hamilton kört. Viszont léteznek különböző heurisztikák, amik vagy az egyiket, vagy a másikat teljesítik, ebből kettő fogok nem sokára ismertetni. A Bay-Hamilton kör keresésével az a helyzet, hogy ezzel az irodalom még nem foglalkozott, tehát nem ismertek rá semmilyen heurisztikát, illetve az a sejtésünk, hogy ez is egy MP-teljes probléma, viszont erre sincsen ismert bizonyítás. Az egyik ismert algoritmus Hamilton kör keresésére a Karmakor által adott algoritmus. Ennek lényege, hogy a kapcsolati gráf által felépített adjacencia mátrixon dolgozik. Sorokat és oszlopokat cserélget, vagyis tulajdonképpen a gráf csúcsait számozza át, és az a célja, hogy ebben a mátrixban egy normál utat találjon, ami azt jelenti, ez egy saját elnevezés feltételezhetőleg, ez azt jelenti, hogy a fő átló fölötti elemek a mátrixban mind éleket reprezentáljanak. Tehát gyakorlatilag egy ilyen látható módon kihozzon benne egy kört. Az algoritmus előnye, hogyha van a gráfban kör, akkor bizonyosan meg is találja, viszont cserébe nagyon lassú, tehát futási ideje legrosszabb esetben faktoriális is lehet, mivel minden esetet végigpróbál. Természetesen ezt úgy gyorsítja, hogy különböző heurisztikákkal próbál okos módon cserélgetni. Mi saját kezűleg kiegészítettük ezt az algoritmust, hogy alkalmas legyen Bay-Hamilton kört is keresni, viszont a tesztek alapján ez nem bizonyult hatékonynak. A másik ismert algoritmust Darvatker adta. Ennek az előnye, hogy polinom időben lefut, vagyis mindig gyors, viszont cserébe nem biztosítja azt, hogy mindig talál Hamilton kört a gráfban, de a tesztek alapján elég valószínű, hogy talál. Tehát jó a heurisztika, illetve vannak bizonyos speciális tulajdonságokkal rendelkező gráfok, ahol bizonyított, hogy képes találni Hamilton kört minden esetben. Ez a heurisztika egy ilyen több rétegű algoritmus. Legfőbb tulajdonsága, ami miatt polinom időben lefut, hogy nem visszalépéses alapú, hanem ha meghoz egy döntést, azt úgy is hagyja az algoritmus futása során később is, és hogyha valahol elakad, és még nem talált kört, akkor az eddig megtalált útban való cserélgetésekkel próbál újabb csúcsokat hozzáadni, és eljutni a kívánt Hamilton körhöz. Ezt is kiegészítettük úgy, hogy B Hamilton kör keresésére alkalmas legyen, és hatékonynak bizonyult, de nem annyira, mint amennyire szimpla Hamilton kör keresésére ez hatékony volt. Egy lehetőség B Hamilton körök keresésére a brute force algoritmus, ami egy próbálkozásos alapú algoritmus, és ez is végigpróbálja az összes lehetőséget, hogyha nem talál már korábban egy megoldást. És az algoritmus futása nagy mértékben függ attól, hogy milyen sorrendben számoztuk meg a csúcsokat a gráfban. Nyilván ez nagy gráfokra általában használhatatlan. Esetleg, hogyha túl kevés vagy túl sok él van a gráfban, akkor tud belátható időn belül kört találni, de általában nem. Kis gráfokra viszont használható, de ez a kis gráf ez azt jelenti, hogy maximum 15-16 csúcs, tehát nem olyan túlságosan nagy méretű. Az általunk javasolt megoldás az úgynevezett buborékos keresés, melynek egyik fő tulajdonsága, hogy kihasználja a kapcsolati gráf azon tulajdonságát, miszerint ez egy szenzorhálózatot reprezentál. Vagyis a szenzorhálózatban ugye az egymáshoz közelebb lévő szenzorok nagy valószínűséggel jobban tudnak egymással kommunikálni, mint az egymástól távolabb lévők. És ugye ha a gráfot úgy építjük fel, hogy a szenzorok pozícióit is ismerjük, akkor ez a gráfon is meg fog látszani, hogy a közeli csúcsok között általában megyél, a távoliak között pedig nem. Ezáltal lehetővé tesszük, hogy a keresés szisztematikus legyen és lokális, vagyis hogyha egy adott szenzort éppen vizsgálunk, hogy most bevesszük a körbe, akkor annak környezetét fogjuk elsősorban következőnek vizsgálni, és csak ezek után megyünk el térben távolabbi helyekre. Az algoritmus másik tulajdonsága, hogy felhasználói interakciót is lehetővé tesz, vagyis pontosabban meg is követeli. Azáltal, hogy a felhasználó részgráfokat definiál, ezt úgy teszi meg, hogy a gráfon ilyen buborékokat jelöl ki, amik tulajdonképpen egy ilyen körök, és ezekben a buborékokban lévő csúcsok fogják alkotni a részgráf csúcsait. Ezeknek a felhasználó megadhatja egy sorozatát, és az algoritmus az alapján keres, hogy egy adott részgráf minden csúcsát meg kell vizsgálnia, mielőtt áttérne a következő vizsgálatára. Ezáltal biztosítjuk azt, hogy a keresés lokális legyen. Tulajdonképpen belső szerkezetét tekintve ez egy irányított brute force keresés, viszont ugye a megfelelő irányítással jelentős segítséget tudunk neki nyújtani. Itt az ábrán látható, hogy hogy is néznek ki ezek a buborékok tulajdonképpen. Ábrán láthatóak egy gráf csúcsa és köztük az összeköttetések, illetve három kijelölt buborék, a B1, B2, B3. Az algoritmus úgy dolgozik, hogy a buborékok ilyen sorrendben jönnek egymás után, először felfűzi a B1 buborékban lévő csúcsokat egymás után, és ha ezekkel végzett, akkor tovább mehet a B2 buborék által tartalmazott csúcsokba, és ha ezekkel is végezett, akkor a B3-ba, és utána folytathatja tovább a keresést a gráf többi részére. Természetesen itt vannak olyan kérdések, hogy az olyan csúcsok, amik mindkét buborékba beletartoznak, azokkal mit csináljunk. Erre pontos szabályokat definiáltunk, hogy ilyenkor mit csinál az algoritmus, ezekben is nem mennék bele részletesebben. Itt látható egy 100 csúcsot tartalmazó gráf, amire a buborékos keresés megfelelő buborékok megadásával fél másodpercnél rövidebb idő alatt lefut. Ugye egy brute force keresésnek ez a gráf, fogalmam sincs mennyi, de nagyon sok idő alatt fut le, tehát több nap is lehet akár, vagy még több. Itt látható, hogy a fekete csúcsok azok a gráf csúcsai, a piros élek pedig az éleket jelölik. Ezek a zöld körök, ezek a felhasználó által megadott buborékok, illetve a sárga, sötét sárga nyilak jelölik a buborékok sorrendjét. A felhasználó azt szeretné, hogy ilyen sorrendben járjuk végig a gráfot, ez egy teljesen logikus kérés a gráf felépítését figyelembe véve. És amikor a keresést elindítjuk, akkor a buborékos keresés meg is találja a kékkel jelölt Hamilton kört, ami tulajdonképpen egy B-Hamilton kör, csak ezt nem jelöltük az ábrán, mert így is van már rajta pont elég szín. Még egy kiegészítés a buborékos kereséshez, hogy nyilván szeretnénk minél kevesebb felhasználói interakcióval minél többet segíteni a keresésnek, és felmerült az igény, hogy mivel az előző ábrán minden egyes szenzort, minden egyes gráf, minden egyes csúcsát tartalmazta egy buborék, hogy meg lehetne tenni azt, hogy itt csak a felhasználó annyit ad meg, hogy legyen itt egy buborék, itt, meg itt, és megadja köztük a sorrendet, és az algoritmus ez alapján is tudja, hogy így kell körbe menni a gráfon. Na most erre, ennek megoldására vezettük be az interpolált buborékokat, amíg tulajdonképpen két fő buborék között egy a keresés által generált egyéb buborékok. Itt az ábrán a két szélső buborékot adta meg a felhasználó, és látható, hogy az algoritmus közben generál minden egyes csúcshoz egy ilyen interpolált buborékot, és ezáltal ezekkel a buborékokkal számolva még pontosabban meg tudja határozni a keresés irányát. A jobb oldali ábrán pedig látható az interpolált buborékok kiszámításának a sorrendje. Ez úgy történik, hogy a két felhasználó által megadott buborék között egy lineáris interpolációt végez az algoritmus, amiből kijön egy másodfokú egyenlet. Ezt megoldva pedig megkapjuk, hogy az interpolált buborék hol helyezkedik el és mekkora a sugara. És ezáltal lehetővé válik, amit az előbb említettem, hogy a felhasználó itt csupán négy nagyobb buborékot adjon meg a gráf négy sarkába, és az interpolált buborékokat az algoritmus pedig közben felépíti, és emiatt pontosan ilyen sorrendben fog végigmenni a gráf csúcsain. Összefoglalás kép akkor miről is volt szó. Ugye vezeték nélkül szenzorázatokat akarunk ütemezni, ehhez felépítünk egy kapcsolati gráfot, hogy tudjunk rajta dolgozni. Mivel az kommunikáció sorrendjének egy ilyen körtopológiát választottunk ki, ezért a gráfban Hamilton kört kellett keresnünk, ami egy nehéz probléma, de léteznek rá különböző előnyökkel, illetve hátrányokkal rendelkező heurisztikák. Mivel hibatűrő hálózatot szerettünk volna, ezért bevezettük a B-Hamilton kör fogalmát, ami egy hibatűrő Hamilton kör. Erre nyilván az irodalomban még nem ismertek heurisztikák, ezért mi magunk próbáltunk meg algoritmust adni ennek a megkeresésére. Arról jutottunk, hogy egy ilyen szenzorhálózatokat ábrázoló gráfnál ki lehet azt használni, hogy ez egy szenzorhálózatot reprezentál, és ezáltal vannak bizonyos topológiai adottságai. Illetve az is igaz, hogy kevés felhasználó interakcióval, hogyha jól van megadva, akkor nagyon sokat tudunk segíteni a keresésnek, és ezáltal gyorsítani. Köszönöm a figyelmet!
Az előadásodat. Szeretném megkérdezni egy kérdés. Igen, a Jánosnak adnám a szót először. És a mikrofont már is.
Az volna a kérdésem, hogy itt említetted az a fél másodperces futási idő, ez a szenzorhálózaton történt, ez a futtatás, vagy valamilyen szimulált környezetben?
Nem, van egy programunk, ami ezeket az algoritmusokat futtatja a felépített kapcsolati gráfon.
Az érdekelt volna még, hogyha a szenzorhálózaton futott volna a dolog, hogy ez mennyi energiát fogyaszt, mert itt azzal kezdted, hogy kevés energiát kell, hogy fogyasszon, mert ezek az algoritmusok azok mennyire energiaigényesek, mert hát azért, hogyha, és mennyi, hogyha van-e olyan kiterjesztés az algoritmusotoknak, vagy terveztek olyat, hogyha meghibásodik valami, és akkor nem B-Hamilton kör, hanem újra ki kell számolni a dolgokat?
Hát valószínűleg ez egy szenzorhálózatban elég sok energiát fogyasztan, és nem is biztos, hogy megvalósítható lenne. Tehát mi jelen esetben úgy dolgoztunk, hogy a szenzorhálózat alapján felépítettük a kapcsolati gráfot. Ehhez nyilván kellettek a szenzorok, és azokon különböző vizsgálatok. Majd utána ezzel a programmal határoztuk meg a szerkezetet.
Köszönöm, Bilicki Vilmos vagyok. Olyan kérdésem, hogy elosztottan próbáltátok-e vizsgálni? Ugye a szenzoroknak nincs globális tudása általában a hálózatból, hanem ami lokális információval rendelkezik. Ugye ez az algoritmus az mennyire valósítható meg elosztottan lokális információk alapján?
Hát, ilyenekkel nem próbálkoztunk.
Mert ma peer-to-peer protokollok között van olyan, amilyen, hogy a kadémni az pont ilyen, ami egy gyűrűt alkot ilyen áthidaló linkekkel, az lokális információk alapján hoz létre ilyen köröket. Persze más metrikák vannak, az nem szenzorházat, hanem az a torrentek mögött, vagy egyéb megoldások mögött ilyen tudás reprezentációra van.
Nem, ilyenekkel nem próbálkoztunk.
Köszönöm.